Összhangzat van. Eszék. Pünkösd vasárnap 14 óra 40 perckor az M5 műsorán. Határok nélkül Veresemes egy gyöngyvérrel.
Pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódóan számos kegyhelyen tartanak búcsukat, amelyek közül több helyi és regionális szinten is kiemelkedő jelentőségű. A Kárpát-medence legjelentősebb pünkösdi eseménye az erdélyi csíksomlyói búcsú, amely a magyarság egyik legnagyobb lelki és kulturális találkozója. A búcsú a székelyek középkori eredetű fogadalmi zarándoklata, amely a rendszerváltás után fokozatosan az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált. Üdvözlöm Önöket, Veresemese Gyöngyvér vagyok. A csíksomlyói pünkösdi búcsú hagyományos szertartás rendje már tegnap, azaz pénteken este elkezdődött a kegytemplomban tartott szentmisével, és az azt követő egész éjszakás virrasztással. Ma délelőtt a Ferences Kolostor elől elindult a hagyományos körmenet a főpapság vezetésével. Ennek közepén vitték a híres, 36 kg-os labarumot, azaz egyházi zászlót és a keresztet. A zarándoklat csúcspontja a Kis- és Nagysomlyók közötti nyerekben, a hármas halom oltárnál megtartott ünnepi szentmise, de a búcsú elmaradhatatlan része a megpróbáltatásokért hálát adó keresztút, a szálvátori hegymászás a kápolnákhoz, valamint a kegytemplomban található csodatevő Mária szobor meglátogatása és megérintése. A búcsú helyszínére különböző járművekkel érkeznek a zarándokok, de igen sokan gyalog teszik meg az utat lakhelyüktől. Mélyen megérint, amikor a gyalogos zarándokoknak az útba eső településeken kenyeret és ivóvizet tesznek ki az út szélére. Mondja az a nyugdíjas férfi, aki 25. alkalommal indul Székelyudvarhelyről Csíksomlyóra gyalogosan. A kétnapos zarándoklatra a Kis Szent Teréz plébánia szervezésében vállalkoztak azok a diáklányok, akik a családjuk egészségéért imádkoznak idén, és kiemelik a közösség erejét, amely megnyilvánul zarándok útjaik során. Geréb Krisztina, mint egy 1000 fős zarándokcsoport indulása előtt beszélgetett velük vállalásokról, szándékról, felajánlásokról.
Hálát adok főleg azért, hogy ebbe a korba is tudok menni, és hogy meg tudom-e járni, azt még nem tudom.
Én Lukás Csaba vagyok, a Kis Szent Teréz egyház közösségben tartozom, már nyugdíjas vagyok.
Mi indítja Önt útra?
Mindig a hálaadás van számomra, első sorban a Jóistenhez, a szűzanyához, hogy hálát adjak azért, amit egész évben megtartott, és minden nap a keresztemet vele együtt fel tudom venni. Idén a Jóisten segítségével, szűzanya segítségével 25. lesz, hogy gyalog oda-vissza, felajánlom a szűzanyának, és hálát adok azokért a kegyelmekért, amire ő meghívott, és arra igen tudok válaszolni, és hogy segít ebbe minden évbe, hogy ezt véghez tudjam vinni. Az ő segítségével, mert egyedül ez nem megy. Legtöbbször mindig a békéért próbálok imádkozni. Békétlen világban élünk, és nagyon eltávolodtunk a Jóistentől, a szűzanyától, és rossz irányba megy. Ezáltal próbálok a gyerekeimnek, unokáimnak én is példát mutatni, mert nem úgy vagyunk, mint az én nagyszüleim, hogy elmesélték, hogy milyen volt a háborúba. Mi nem tudunk ilyesmit mesélni, viszont azt tudjuk, hogy a Jóisten nélkül nem tudunk semmit se lépni. Csak vele.
György Ágnes vagyok. Az idei nekem nem az első zarándoklatom, hál' Istennek.
Van, akinek erőpróba, van, akinek teljesítmény, van, aki az imáért megy, van, aki egyedül akar menni, van, aki a közösség miatt. Mi az, ami jó érzéssel tölt el?
Főként nekem ez az egész arról szól, hogy egy közös szándékért csináljuk ezt, és természetesen nekem is ugyanúgy megerőltető, mint sokaknak, de úgy gondolom, hogy nagyon megéri, és egy nagyon szép folyamat ez az egész, és ez az a helyzet, amikor nem csak a célt kell nézni, hanem a megtett utat is.
Én Péter Adél vagyok, a Kis Szent Teréz plébánia egyik fiatalja.
Mi indít útnak egy fiatalt, aki vállalja, hogy esőben, sárban, napsütésben végiggyalogolja ezt az 50-60 km kilométert.
Számomra az ad nagy erőt, hogy együtt vagyunk a fiatalokkal, hogy együtt énekeljük a Szentlélek hívó dalokat, együtt mehetünk végig ezen a nehéz, viszont kegyelmekkel gazdag úton.
A társaság, a kihívás mi vonz?
A társaság, az ifi közösség, viszont az is, hogy elmehetek a szűzanyához, a pártfogónkhoz, aki egész évben velünk van, amikor imádkozunk hozzá, és ezzel ki tudjuk fejezni neki a hálánkat.
Van valami, amit el is árulsz, hogy miért imádkozol?
Számomra minden évben van egy kérés, amit megfogalmazok ez az út alatt. Az idei talán az, hogy egészségbe maradjunk a családdal együtt, de ez minden évben változik.
Esetleg, hogyha ki tudna emelni az arándoklatból olyan részt, ami nagyon fontos önnek, és nagyon szép, vagy megérinti helyek, vagy emberek, és a legnehezebbet is.
A nagyon nagy öröm a számomra elsősorban az, hogy hálát adok, hogy ilyen papjaink vannak, akik megszervezik az arándoklatot, tehát ez nagyon fontos, hogy velünk vannak, tehát felkészítnek az útra, és biztatnak, hogy tudjunk menni. A Jóisten áldjon meg minden ilyen papot, akiket nem pedig azokért imádkozunk, mert a jóké könnyű imádkozni, hanem a rosszaké nehéz. Próbálunk imádkozni, hogy térjenek a jó útra. Ekkor a közösségnek hatalmas ereje van. Ezt megtapasztaltuk az úton már többször, hogy imádkoztunk betegekért, és betegek lábra álltak. Ott, mikor 800 ezer ember imádkozik, mert a Jóisten azt mondta, hogy kérjetek, és megadatik ezt számotokra. És ezt megtapasztaltuk az idők során, hogy nagyon sok beteg helyre jött, akire felajánlottuk az imát. Másik pedig az, hogy látni azt az örömöt a falvakon, hogy megyünk azt a sok jó embert, kérette. Hogy érdemes ezt csinálni.
Azért nehézségek is akadnak. Mi az, ami úgy érzi, hogy az volt a legnagyobb kihívás?
Nincsen nehéz, tehát nem tudnék azt mondani, hogy nagyon nehéz.
Feltört lábak, eső, igen nem száradnak.
Az vele jár, nem vagyunk szokva ekkora úthoz, mert ugye oda-vissza jönni több mint 110 kilométer. De vannak, akik messzibről jönnek, és egymásnak segítünk az úton. Volt már nekem is olyan zarándokok, hogy annak idején a nyakam körött hoztam a kicsikét, most már lehet, hogy én kiszorulok arra. És a legnagyobb öröm, de ott tavaly, amikor jöttünk, az unokáim és a lányom virággal vártak. Kicsikék még nem tudnak ők menni, de úgy érzem, hogy példát mutatok nekik ebben. Értük is, hogy felajánlom ezeket az arándoklatokat.
A továbbiakban Bíró István összeállítása következik, aki a menetben és a Szentmisén is részt vett.
Lovas zarándokokkal találkoztunk szép vízen. Honnan és hányan érkeztek egészen pontosan?
A Gyimesvölgyéről jöttünk mind a három lokról, Hidegség, Középlok, Felsőlok. 16-on vagyunk, és Csíksomjóra tartunk. Martonáron emlékév, 130. évfordulójának alkalmából szerveztük meg ezt a zarándoklatot.
Milyen ima szándékokkal, kéréssel mennek a szűzanyához?
Legfőképpen inkább a békével kapcsolatosan vannak itt a szallagon szereplő imádságok, de van egy-egy Martonáron idézet is az emlékével kapcsolatosan.
Mikor indultak?
Ma reggel indultunk 8 órakor.
Tehát péntek reggel, és milyen volt eddig az arándoklat?
Eddig nagyon jó volt, hál' Istennek, az időjárás is velünk volt. Esett körülöttünk, de rajtunk pont nem.
Köszönöm szépen, kivel beszélgettem?
Ambrus Ákos.
Köszöntünk Samjó szép csillaga, üdvözlégy áldó Szűz Mária.
Moldvai csángók énekétől volt hangos a kegytemplom előtti tér, még a búcsú előtti este, péntek este. Honnan és hányan érkeztek, milyen szándékkal, milyen üzenettel érkeztek ide Csíksomjóra?
Ez a csoport Moldvából, a Moldvai Bákó megyéből több településről verbuválódott, és csatlakoztak ehhez a csoport tagjainak a különböző tájakon élő barátai, ismerősei. Tehát egy meglehetősen vegyes 27 fős társaság, akiknek egy része somoskai, klézsei, moldvai csángók. csángó magyar, de vannak itt Pápáról, Szegedről, Budapestről is, meg hát én magam is kézdivásárhelyi vagyok tulajdonképpen, de hát most már 7 éve Moldvában élek, és a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségénél dolgozom. És ez a gyalogos zarándoklat egy felfejlődőben lévő hagyományunk ismét, ugyanis ez néhány száz éven keresztül teljesen bevett gyakorlat volt, de a modern technika, buszvonat, mi egymás megjelenésével a hangsúly egyre inkább arra tevődött, hiszen akiknek Somlyóra menni igénye van, azok többnyire idősek, akik nagyokat gyalogolni már nem tudnak. Akik tudnának nagyokat gyalogolni, azoknak vagy nem fontos már, vagy munkahelyi okokból nem érnek rá. És akkor ez a hagyomány, ez így kopott, fogyott, és aztán egyszer csak egy örvendetes változás állt be, és most újra izmosodik ez a verzió, és évről évre egyre többen vagyunk. És a kitűzött cél az volt, hogy korábban már a 6 órakor kezdődő misére meg akartunk érkezni, de azért ennek a távolságnak, ugye én vasárnap reggel a moldvai magyar faluból indultam, az a legkeletibb magyar falu ma Európában, ez a Szereten túl a Börládi fensíkon van. A csapat nagyobb része Somoskában csatlakozott, és azóta így jövünk, tehát napok óta folyamatosan, gyalogosan. Az ember testileg nagyon elfárad, mindene fáj, viszont időközben kiváló alkalom adódik lelkileg rendbe tenni magunkat a somlyói búcsúhoz. És most érkeztünk, ezért itt most énekeltünk egyet ennek örömére, mert hogy innen most szétszéledünk egy kicsit, mindenki különböző szálláshelyekre megy, és holnap folytatjuk a nyerekbe.
Önök honnan érkeztek a csíksomlyói pünkösdi búcsúra, és miért fontos, hogy részt vegyenek?
Ihászné Lajberita vagyok, Fertődről érkeztem. Harmadik alkalommal vagyok a csíksomlyói búcsúba, illetve 19-ben a pápa látogatáskor voltam itt a nyerekbe, ami hatalmas élmény volt számomra. Korábban már családdal voltam Erdélyben, de mindig vágytam arra, hogy ezzel a tömeggel együtt dicsőíthessük a szűzanyát. Én itt érzem magam igazán magyarnak, és a szívem azért vonz mindig ide, hogy a magyarságomat meg tudjam élni.
Minden évben a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium diákjai viszik a búcsú szimbólumait a hármas halomoltárhoz, a győzedelmi zászlót, vagyis a labarumot, illetve a pápai kis bazilika jelvényét. Mit ad nektek ez a megtiszteltetés?
Én a Segítő Mária Gimnázium teológia szakán vagyok Csíkszeredából. Meglepődtünk minden esetre, azt elmutatom mindannyian, hogy elneveztek ki bennünket. Tényleg nagy megtiszteltetés, hogy akkor a rendezvényen nekünk egy külön helyünk van, külön feladatunk van, külön képviseljük az iskolát, meg a hagyományokat is. Reméljük, hogy ezt méltó módon tudjuk képviselni és inspirálni másokat.
Én Bíró Balázs vagyok, én fogom behozni a labarumot, és Csíkszent Tamáson élek, és jelenleg a Segítő Máriában tanulok társadalomtudományok osztályban. Számomra hatalmas megtiszteltetés elsősorban az, hogy én hozhatom be, és másodszorban pedig egy óriási nagy visszajelzés, megtiszteltetés úgy szintén, amely hatalmas erőt tud nekem adni akár, amit eddig is képviseltem, és ezt szeretném tovább vinni, és talán amit itt kiemelnék, az, hogy erőt ad számomra ez.
Csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka dr. Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt.
Mártonáron az iskola a nevelés szent küldetéséről arra tanított, hogy az iskola az egész embert hivatott nevelni, nem csak az értelmét. Arra tanított, hogy ha az iskola nem templom, akkor barlang lesz. Ha nincs meg benne az emberi szellem természet feletti távlata, akkor nem lesz képes lelkeket bontakoztatni, olyan ilyenek-e az iskoláink, ahol nem csak a gyermekek értelmét föltögetjük a tananyaggal, hanem valóban embert nevelünk. Áron püspök buzdított arra is, hogy ne veszítsük el a reményünket, a történelem viszontagságai ránk mért csapásai alatt. Azt mondta nem sokkal az első világháború után, ahogy a történelem rohanó vasas szekere elütött, azon mód fekszünk az útszélen, mutogatjuk sebeinket, panaszoljuk sérelmeinket, koldus módra nyújtogatjuk kezünket a járókelők felé, de még nem szedtünk össze annyi önérzetet és erőt, hogy fogunkat összeszorítva felálljunk, az útkorát leverjük, és megmutassuk, hogy gyöngeségünk ellenére tudunk a saját lábunkon járni. Kedves zarándokok, ez a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk. Kapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk, és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket. Nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait és kultúráját tiszteletben tartva, ahogyan szintén Áron püspök tanított búcsúzó körlevelében, tiszteljetek és szeressetek minden embert, elsősorban azokat, akikkel együtt éltek. Igen, itt a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, ahogy Ady Endre írta, Dunának, Olcnak egy a hangja, csak együtt boldogulhatunk. Kedves zarándokok, hallgassátok, kövessétek ma is, amit Erdély nagy profétája Áron püspök tanított.
Dr. Kovács Gergely, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke, milyen üzenettel érkezett a 2026-os csíksomlyói pünkösdi búcsúra?
Én úgy fogalmaznék, hogy nem üzenettel érkeztem, hanem nyitott szívvel, hitet kereső hitben megerősödni akaró szándékkal, hiszen mi hazatérünk a szűzanyához, jó tudni az, hogy nem vagyunk árvák, mindegy, hogy mi történik, mit hoz a világ kerekének fordulása, mi itthon vagyunk, a szűzanya oltalmát, segítségét kérjük, és hitünkben szeretnénk megerősödni. Ez számomra a legfontosabb, a legerősebb akarat, óhaj, vágy, amivel érkeztem, nyitott szívvel is, ezt remélem, hogy mindenki így jön, hogy az őseink fogadalmi búcsújára eljöve megerősödve térhessünk haza.
Holnap a Szentlélek eljövetelének ünnepét őjük, és most itt a csíksomlyói hegynyerekben ugyanúgy összegyűlnek a világ szinte minden tájáról, mint az első pünköstkor. Hogyan lehet az, hogy a világ különböző tájairól érkeznek zarándokok, és mégis ugyanúgy egy nyelvet beszélnek, mint az első pünköstkor? Nyilván, hogy ide többnyire magyarok jönnek.
Első pünköstkor az apostolok együtt voltak és imádkoztak. Ez nagyon fontos, hogy imádságban várták a Szentlélek eljövetelét, és meg vagyok győződve, hogy ők maguk sem értették, tudták, hogyan fog ez történni. Azt tudták, hogy ezt Jézus megígérte mennybe menetele előtt. Imádságban gyűltek össze, és ott volt az emberi gyengeség is, hiszen féltek, az ajtókat bezárva tartották. És amikor kiárad a Szentlélek, megkapják a Szent Lelket, akkor ezek a félénk bezárkózott apostolok teljesen megváltoznak, bátorságot kapnak. És napjainkban is talán ez lehet az egyik legerősebb, legnagyobb ajándék a Szentléleknek, hogy bátrakká válunk. Bátrakká, hogy megvalljuk a hitünket a hétköznapokban, akkor, amikor egyébként nem mernénk fölvállalni, talán szégyelnénk, a Szentlélek megerősít benne. Most ér véget a gyulafehérvári főegyházmegyében a bérmálásoknak a sorozata, jó találkozni ezekkel a fiatalokkal, akik felkészültek, szembenézni velük, látni a nyílt, tiszta tekintetet, a mosolyt, és ez számomra is mint egy biztató, megerősítő. A Szentlélek ma is kiárad, épp úgy, mint az első pünköskor, megerősít bennünket, és hiszem, hogy megadja ezt a képességet, hogy egy nyelven tudjunk beszélni. Hiszen az apostolok nem azt a képességet kapták, hogy akkor hirtelen 6-7-10 különböző nyelven tudtak szólni, ők továbbra is anyanyelvükön beszéltek, és mégis mindenki megértette.
És mindezt keresztényként, hiszen a keresztségéve van a gyulafehérvári főegyházmegyében.
Mindenképpen így igaz, az idén sokszorosan ünneplünk keresztségéve, Márton Áron emlékév, Szent Ferenc halálának 800. évfordulója, úgyhogy sokszoros alkalom, ok, indíték arra, hogy ünnepeljünk.
A hit szerint a napba öltözött asszony arcának színe változása, feltűnően bánatos és szomorú arckifejezése a székelység számára előre jelezte, ha ellenség vagy veszély közeledett, és többször könnyezett is a magyar népet érintő történelmi vészhelyzetek előtt. A századok folyamán a csodatevő Szűz Mária kegyszoborral számtalan csoda is történt, valamint számos őszinte és szívből jövő ima, amely a kegyhelyen a Mária kegyszobor lábánál kélt, meghallgatásra talált. Így a zarándokok jelentős része tér be a kegytemplomba, hogy megtekintse és megérintse a csodatevő Mária szobrot, amelynek múltjáról azonban túl sok adat nem maradt fent. Ezt pótolja Antal Imre regénye, amely a Hársfa címmel jelent meg. A székelyföldi csíkmadarasról a kommunista diktatúra elől az 1980-as években Ausztriába menekült szerzőnek a Csíksomlyói kegyszobor születése alcímű kötete nem csupán történetet tár az olvasók elé, hanem belső utazásra is hív. Hitről, emberi sorsról, veszteségről, reményről, és arról, hogyan válik a táj otthonná, a hit megtartó erővé, és az ősiség pedig iránytűvé. Antal Imre az elmúlt napokban több székelyföldi településen tartott könyvbemutatót. Az egyiken Bíró István is ott volt.
Mi volt az a személyes vagy történelmi élmény, ami arra indította, hogy regényt írjon a csíksomlyói kegyszobor történetéről, születéséről?
Onnan kezdődik, hogy én csíkmadarasi születésű vagyok. Azt jelenti, hogy a táj, meg az emberek, meg a környezet minden mélyen él bennem. Sőt, mivel Ausztriában élünk 40 éve, az idő és a távolság a szülőföldet átminősíti. És így bennem nagyon magas szinten kezdett elsősorban rezegni a szülőföld. És megfogalmazódott bennem az, hogy az itt élő embereknek az életminőségét, életvitelét, de akár a konokságát is, ha kell, mi az, ami meghatározza. És úgy fogalmaztam meg magamban, hogy itt három dolog összeölelkezett. Az egyik a táj. A csíki havasokon beemlő fény, a hargita ölelő karja, az egyes kő óvó méltósága, szélnek feszülése, és az olt végigcsorgása, ami bánatot, bút, szerelmet, időt, mindent magával visz. Ez az egyik. A másik pedig az ősiséghez való mély ragaszkodás. Csaba királyfi, csillagösvény, turul, csodaszarvas, ezek itt nem mondák, hanem emlékek. És a harmadik, ez a mély tisztelet a csíksomlyói szűzanya iránt. És itt már el is jutottunk a könyvhez, a Hársfához, hogy megfogalmazódott bennem egy ilyen kérdés, kicsit játszottam a szavakkal, hogy volt vala, tehát valaki, valamikor, valamiért. Ezt a fát, ezt a kegyszobrot kifaragta. Ez kezdett bennem nagyon munkálkodni, hogy az 1500-as évek elején mi volt az a megjelenés, az a környezet, az a minőség, ami oda vitt, hogy a szobrot valaki megfaragja. És az első az volt, hogy miből faragták meg. Na most itt a helyiek emlékezetében, az enyémben is úgy él, hogy ez egy hársfa. Azt jelenti, hogy egy hársfa után kellett menjek. Nézzem meg, hogy egy hársfa hogyan kerül egy olyan állapotba, hogy mondjuk 200 évesen felajánlja magát szobornak. Az azt jelenti, hogy ő mind egy krónikás. Minden gyűjt. A szerelmet, a bánatot, a sikert, veszteségeket, az örömet, és egyszer csak minden átlényegül. És így, ahogy mondtam, ugye felajánlja, tehát szoborra lesz.
A csíksomlyói kegyszobor sokak számára nem csak művészeti alkotás, hanem kapaszkodó is. Mit jelent önnek?
Legtöbbször számomra az elcsendesülést jelenti, mert ebbe a felbolygatott, felzavart világban, amiben most élünk, nagyon nagy szükségünk van ahhoz, hogy néha-néha kidobjuk a horgonyt, és valahogy valamiben megkapaszkodjunk. Na most, ha egy kicsit profán vagyok, akkor azt is mondhatnám, hogy a csíksomlyói szűzanya egy ilyen bója, ha valaki abba belekapaszkodik, azt nem tudja a szél elvinni, azt nem tudja felborítani, az a megnyugvás, az az elcsendesedés, ennek a jele, ennek a megfogalmazása számomra.
Mennyire támaszkodott történelmi forrásokra, és mennyiben kellett az írói képzeletre hagyatkoznia a regény megírásakor?
Utána néztem, és azt megtaláltam, hogy valamikor az 1500-as évek elején faragták, de más információm nem volt. A többit úgy tettem hozzá, hogy a történelemmel ne menjen szembe. Tehát például a regényben nagyon fontos, amikor a tatárok megtámadják azt a bizonyos falut. 1241-től, amikor a tatár járás megindul a Kárpát-medencébe, itt Csíkba folyamatosan voltak tatárbetörések. Tehát én most egy bizonyos helyre és bizonyos időbe egy ilyen tatárbetörést tettem, ez nem megy szembe a történelmi dolgokkal. Más ilyen történelmi kapaszkodó nincs. A regényben három dátum szerepel, Mind a három fikció. Az első 1300, amikor egy vándor megtalálja a kis csemetét és magával viszi. Elülteti, és ebből lesz. A tatárjárás végén, amikor eltemetik a halottakat, és egy keresztet emelnek azoknak, akik eltűntek, akiket a tatárok nagy valószínűséggel magukkal vittek, na erre a keresztre kerül egy szál. És a következő, amikor a tatár fogságból egy ott maradt valaki, vagy akit elvittek, 30 év után visszakerül. És itt kezdődik aztán a cselekmény, itt bomlik ki.
És milyen valóság alapja van a cselekménynek?
Engedje meg, hogy itt most jöjjek egy példával. Böjte Csaba atyának, amikor meséltem a könyvről, az volt a reakciója. Minden nagy ilyen kegyalkotásnak, legyen a Lourdi, legyen a Guadalupe-i, legyen a Medjugorje-i, van valamilyen eredet története. Na most végre a Csíksomlyói kegyszobornak is lesz egy eredet története. Tehát ha visszamegyünk, ugye volt egy jelenés, ki látta azt? Volt egy fényi jelenség, ki látta azt? Leírták. Na most én egy hársfát viszek végig, tehát kimondottan regényes az egész, és az én agyamnak a szülötte, de úgy, hogy előtte a lelkem, amikor ezt az egészet átgondoltam, megemelkedett. És utána csak odajutam, és ütöttem a gombokat, és jöttek a szavak, a mondatok.
Ma, amikor sokszor gyengülnek a közösségi és lelki kötelékek, mit üzenhet egy ilyen történet a mai embernek, és kinek ajánlja akkor ezt a kötetet?
A kérdés nagyon helyén való, mert tényleg ez van, holott csak szét kell nézzünk, és minden karnyújtásnyira van, amiben újra meg tudnánk kapaszkodni. Erre egy nagyon jó példa, az egyeskőről van egy kép, ahol ez már a misztikum felé megy, az egyeskő, mintha a turul madár volna, úgy jelenik meg, főleg amikor a fény végigömlik a szárnyain. Én amikor ezt így keresve, hogy hol mutassuk be a könyvet, elmondtam embereknek itt, azt mondták, hogy Antal úr, és mi nem nézünk oda. Itt van mellettünk, és nem nézünk oda, és milyen jó, hogy ez a könyv a figyelmünket ráirányítja. A figyelmünket irányítsa rá mindenre, ami körülöttünk van, mert ez mind a miénk, és ez minket mind tart. És ahogy az előbb mondtam, karnyújtásnyira, kapaszkodó, fogozkodó, építkezni lehet ezekből.
Ausztriából is ilyen erős a kötelék?
Erősebbé válik, tudnélik, ilyen távolságból a szülőföld átlényegül. Tehát más dimenzióba kerül. Ugye ebben benne van az is, hogy a sok vadhajtás miatt nem látja.